Dél van.
Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
A déli harang szó után meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a kőbe zárt múltunk szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Egy héttel ezelőtt a kőbe zárt múltunkban gróf Teleki Samuról és részben az afrikanista expedíciójáról beszéltünk a hallgatóknak. Többek között azt is megtudtuk, hogy ő fedezte fel és nevezte el Rudolf trónörökösről a Rudolf tavat, és mint már mondtuk, Rudolf feleségéről, Stefánia belga hercegnőről a Stefánia tavat. Ma déli témánk kultúrák és civilizációk találkozása. Vendégünk Berekméri Domokos István, nyugalmazott történelem szakos tanár.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanárt. Jó napot kívánunk, köszönjük, hogy ma délben is eljött a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és különösképpen a kőbe zárt múltunknak a rendszeres hallgatóit.
Amint azt már a kőbe zárt múltunk első perceiben említettük, egy héttel ezelőtt gróf Teleki Samuról és az általa szervezett expedícióról beszéltünk a hallgatóknak. Kérjük, hogy emlékeztetőül pár percben röviden foglaljuk össze az elhangzottakat.
A sáronberki Teleki Samu gróf, ahogy mi mondjuk, megkülönböztetvén Teleki Sámueltől, akinek dédunokája volt, egy nagy vállalkozásra szánta el magát 1887-ben és 1888-ban, mégpedig egy ilyen afrikai expedícióra. Az expedíció gondolata az nem egyik napról a másikra jött, hanem lévén szenvedélyes vadász, nyilván, hogy vágyott egy olyan vadász területre, ahol kedvére vadászhat, de tudjuk azt, hogy Rudolf trónörökössel, a monarchia trónörökösével való barátsága is ösztönözte erre a hosszú útra, és nyilvánvaló, hogy ide kellett egy kiemelkedő, jó, kellő szakmai képességgel rendelkező társ, aki meg is került, ugyanis Rudolf Hönnel sorhajó hadnagyot, a pozsonyi származású Hönnel Lajost adta mellé, aki szívesen vállalkozott erre az útra, és így Telekinek megvolt egy kitűnő társa. Nyilvánvaló, hogy ezen kívül még nagyon sok mindenre szükség volt. Szükség volt elsősorban egy olyan csapatra, egy olyan társaságra, amely ezt a hosszú utat végig tudja járni. Ezért, hát amikor megérkeztek Zanzibárba, valamivel hamarabb Hönnel és körülbelül egy hónappal később Teleki, első gondjuk az volt, hogy felkészüljenek, hogy embereket toborozzanak, teherhordókat, pagázikat és aszkárikat, vagy a rájuk felügyelőket toborozzák. De már Európában megkezdték a felkészülést. Teleki Angliában orvosi ismereteket sajátít el, és elsajátítja a szuahéli nyelvet. Ugyanakkor Hönnel hegymászási gyakorlatokat végez az Alpokba. Két kisportolt emberről van szó, Teleki valamivel 100 kiló fölött, de a magas Hönnel is kellően sportos alkat volt, és még így is az útjuk nagyon igénybe veszi mindkettőjüket. Végül is toboroznak több mint 220 aszkárit és pagázit, tehát nagyjából teherhordókat, 25 szamarat is, és megtörténik a csomagok elkészítése, melyeknek egy része Európából van átirányítva, és ezekről Telek is amúgy gondoskodott, másik részét pedig ottan vásárolják be, és csomagolják, készítik el a több mint 300 csomagot, amelyeknek súlya egyenként is 35 és 40 kilóra rugott. Természetesen, hogy a nagyon fontos tárgyak mellett, mint csónakok folyókon való átkelésen, bútorokon kívül nem hiányoztak a fegyverek, közel 200 darab fegyvert szerzett be Teleki. Ezekből a fegyverekből kaptak a pagázik, az aszkárik, tehát a teherhordók, a rájuk felügyelők, de kapott a vezetőség is, ugye elsősorban Telekiek, Telekinek egy ilyen ismétlő fegyvere, koltípusú ismétlő fegyvere volt, ugyancsak Hönnel barátjának is, és még arra is kiterjedt a gróf figyelme, hogy lő gyakorlatokat végezzen a csapatával, ugye, hiszen ezek ilyen szedett-vedett emberek voltak. A cseretárgyak beszerzése nagyon fontos volt, hiszen a törzsekkel, az afrikai törzsekkel kereskedelmi kapcsolatba kellett jutni, ezen kívül a folyókon való átkelésnél, hogyha átmentél a törzsi területeken, akkor hongóra volt szükség. Tehát ajándékot kellett adni a törzs főnökének, ez olyasmi volt, mintha lefizette volna, tehát egyfajta lefizetésről beszélünk, a hongó szó ezt fedi, és erre nagyon gyakran kerül sor, hiszen a harcos kikujuk földjén, amikor átvonultak, itt közel 60 patakon mentek át, és szinte minden pataknál ott álltak a kikujuk, elzárták az útjukat, a hongot gyakorolták. Ugyanakkor két kitűnő szakembert szerződtett Teleki, Dzsumbe Kimemetát, aki egy elefántcsont kereskedő volt, és azzal a feltétellel vállalta el az útat, hogy először is 2000 dollár fizetést adott neki Teleki, ezen kívül, hogy Teleki is beleegyezett abba, hogy kereskedelemmel foglalkozzon az út során. Szerződtette Teleki egy testőrgárdát is, amelynek az élén Idris Duallo állt, ez elsősorban a vezetőknek a biztonságát szavatolta, garantálta.
Az önismerete, kutatása és információi szerint Telekiék hogyan készültek fel a hosszú útra?
Tehát, amint említettem, kezdve a nyelvtanulással, a fizikai gyakorlatokkal, a cseretárgyak beszerzésével, tudományos technikai eszközöket vittek, például szextánst, a csillagmagasságok megfigyelésére, de más mérőműszereik is voltak, térképeket, leírásokat Kelet-Afrikáról, ugye, hiszen Kelet-Afrika egyenlítői vidékén mennek végig, és kellőképpen tájékozottak az előző utazók útjáról, hiszen tudjuk azt, hogy a magyarok közül Magyar László, de ott van a Scott Livingston, az angol újságíró Stanley. Az előző utazóknak a tapasztalatait is figyelembe vették, tehát lényegében egy tudományos útra készültek fel, egy expedícióra készültek fel. Dacára annak, hogy sokan a Teleki útját nem tekintették expedíciónak. Köztük például az olasz író Alberto Moravia mondta, hogy a lenézte Teleki csordának tekintette a benszülötteket. Ez nem így van, hiszen tudjuk, hogy a cserekapcsolatok során, vagy még akkor is, amikor kénytelen volt a csapat biztonságáé megütközni ezekkel a benszülöttekkel, utána békét kötött, a foglyokat, akiket elfogtak, kiengedte, sőt, még kárpótolta is őket azokért az állataikért, amit elvettek tőlük a csapat tagjai. Tehát elsősorban egy tudományos expedícióra való felkészülésről beszélünk, és ez majd az eredményekbe is tükröződni fog.
Nevezzük meg azokat is, akikkel Teleki útnak indult.
Tehát először is Hönnel, aki valóságos barátja lesz, sőt, még ennél többet lát Hönnelbe, valóságos testvért lát, kitűnő szakember, térképész, mérőműszerekkel, térképekkel jön és csatlakozik Telekihez. Ugyanakkor a már említett Dzsumbeki Memeta, aki már járt ebben a térségben, és tapasztalata volt, különösképpen a Baringó tóig megtett úton, mert lényegében Telekiék is, mint úti célt a Baringó tavat tűzik ki. Ők nem mondják meg nyíltan a csapatnak azt, hogy ne, mi ide akarunk menni, vagy hallottunk, hogy északon, ott valahol Kenya és Etiópia határán még vannak tavak, hiszen a benszülöttek úgynevezett Basso Narokról, Fekete Tóról beszéltek, hanem a Baringóig ezt a célt tűzik ki, és a csapat így tudja, a Baringóig megyünk, esetleg valamivel odább. Vagy ott van a fiatal Dualla Idris, aki már előzőleg számos ilyen utazót kísérel, tehát gyakorlata van, ismeri a törzsek nyelveit, és különösképpen a szuahéli nyelvet. Tehát, hogy úgy mondjam, profitársaság volt Telekinek a csapatában, és ez segített ahhoz, hogy a verbuvált törzsi emberekből, a munkanélküliekből, a naplopókból egy igazi sereget verbuváljon össze, amely végül is hozzásegítette a grófot, hogy az úti célját elérje, sőt, tudományos ismeretekkel és gyakorlati ismeretekkel, tárgyakkal, népművészeti tárgyakkal térjenek vissza erről a hosszú, több mint 3000 kilométeres útról. De ezen kívül élvezte például a mai Tanzánia akkori Zanzibár szigetének a szultánjának a támogatását, aki amikor az emberei kezdtek megszökni az út során, az út kezdetén, akkor segített ezeket visszatéríteni, összeszedni, és ezeket felzárkóztatni Telekiék mellett.
Melyek voltak az afrikai út, vagyis az expedíció legfontosabb szakaszai és megállói?
Igen, hát a kiinduló pont az Zanzibár szigete volt, innen aztán átkerültek a kontinentális Afrikára, Pangani helységben a folyó és a település egy neven szerepel. Itt egy komoly toborzásra kerül sor, és miután a megfelelő létszámot elérik, tehát több mint 220 embert, ha a Dzsumbe embereit, a Kimemeta embereit hozzáadom, akkor volt eset, hogy 280-an voltak a seregben, a táborban. Megkezdődik innen az elindulás, mégpedig a Pangani folyón fölfele, és ottan aztán a Baru falvak mentén mennek, ahol számos nehézséggel találkoznak. Többek között például nagyon sokan megszöknek, és éppen a tudományos ládával, amiben a mérőműszerek voltak. A sor kerül a méhek támadására, úgyhogy amikor Hönnel lemarad, és viszi a megszökött embereket vissza, fölzárkozik, akkor látja, hogy a bokrokba üvöltenek, sikítanak az emberek, és mindenkinek a torkában a nyuki-nyuki méhek szuahéli nyelven. Majd sor kerül a pihenőre, a máviai tanyán, majd Kitifuba, ahol a kosztpénzt kiosztja Hönnel nekik azért, hogy cserekereskedelmet, vagy a szükséges dolgokat bevásároljak az emberek, ugyanis nekik nagyon sok vászon, kelméjük volt, sejmet kaptak a telekiektől, és ezeket élelemre cserélték. Ugyanakkor rengeteg ilyen apró csecsebecse tárgy, színes gyöngy volt, amit ugyancsak kihasználtak a cserekereskedelem során. Vagy például Léva faluban, A pombéivásra kerül sor, banyán a banánborral, ők úgy mondták, hogy banyán a borral kínálták meg a bennszülött asszonyok őket. Persze a pénzből, a kosztpénzből fizettek, ugye, és nagyon sokan bizony még meg is szédültek ettől a banyán a bortól. Majd sor kerül az első nagy állomásra, mégpedig len eljutnak Tavetába, akkor egy 1500 lelket számoló helység volt ez a Taveta, és egy úgynevezett portikuszon léptek be Tavetába, amely két bokor közti kis bejárat volt, és akkor tárult szemük elő a helység, amely főleg kunyhókból állt az akkori törzsek életmódját tekintve. Egyrészt felolvasnék a Tavétába való utazásról, ahogy én láttam, persze Hönnel írása alapján, hiszen Hönnel írása volt, 1000 oldalas írása volt a fontos dokumentum, amelyből inspirálódtam. A cserekereskedelemmel kezdeném mindjárt. Ismét napsütéses isteni kegyelem, beinduló félben a kereskedelem. Itt a sátrak előtt tanyánk központjával, eladó vásárló a fák árnyékába. Szép banánfürtökkel asszonyok és lányok, a kosaraikban sügéreket látok. Banánsört is mértek cserépfazakakban, kukoricalisztet a szalmatálakba, de van itt lisztféle szerecsenkölesből, és dohányt is mérnek kisebb faedényből, cukornát, darabot, mézet is árultak, kőkök hónuk alatt egy-egy tyúkot hoztak, eladók és vevők itt nem unatkoztak, portékáik által ők bemutatkoztak. Karavántagok is jól állták a frontot, a had minden héten színes kelmét kapott, de 30 gyöngyöt is szívesen kimértek, ha a kelme helyett éppen ebből kértek. Mindkét félnek volt hát eladó terméke, eladó vásárló között szent a béke. Naplementekor a lányok visszatértek, szórakozás véget, táncra helyet kértek. Lányok és legények szemben sorban álltak, egy helyben ugorva maszáj táncot jártak. Szövege az nem volt, dallamát dudolták, hiányzó szövegét mosolyjal pótolták. Teleki mosolyog, új világszemlélet, ahol nem gondolnád, még ott is van élet. Nagyon fontos elmondanunk azt, hogy a törzsi népekkel való találkozás során megismerték ezeket a törzsi népeket, ezeknek a szokásait, általában egy-egy ilyen kis szultánságon mennek keresztül, és itt ugyancsak kellett gyakorolják a hongózást, tehát ajándékot kellett adni a szultánnak, a szultán viszont viszonozta ezt az ajándékot. Teleki egyik alkalommal így Szembondzsa szultánhoz kerül, és a szultán nem volt megelégedve Teleki ajándékával, több dzsint, azaz pálinkát és gyógyszert kért Telekitől. Nézzük meg, hogy Teleki hogy járt túl a szultán eszén, ezt a részt olvasnám föl. Másnap Mászindébe egy városba értek. Ez már a főváros, ahová betértek, ugye Telekunyhókkal. Uszambara földje, ahogyan itt mondják, kunyhóépületek a város tarkítják. Bekerített város, sok kapu bejárat, Teleki Samu is szemre vett egy párat. Szultáni székhelyen kunyhók kerítéssel, gróf Ulung bejutott, de egy kis késéssel. Szembodzsa szultánnál tette tiszteletét, őt és a tisztikart fészerbe vezették, ez volt a baraszá, azaz tanácsterem, már amilyen itten Afrikában terem. Épp most nyitják a gróf ajándékládáját, mivel is lepi meg négerek gazdáját? Samu most kiemel nem éppen akármit, felcsavarva szépen négy szép merikámit. Hozzátesz még nyobban két kaniki kelmét, ami felkeltette Szembodzsa figyelmét. Ehhez hozzáadott egy szép barna kaftánt, melléje két lágya dzsint, avagy pálinkát, egy láda puskaport és egy szép zseborát, mindenre Szembodzsa csak húzta az orrát. Elégedetlenül így szólt Duallához, az épp tolmácsoló néger katonához. Tudja meg az urad, én nagy szultán vagyok, pénz, fegyver, orvosság miért oda vagyok. Dualla válaszolt, Az én uram tenger, nem sok helyen akad ilyen erős ember. Ezeket hallva a szultán megszelidült, ahogy a gróf mondta, rögtön lábamhoz ült, majd koldulni kezdett, Telek így mondja. S szultán két szamarát még el sem fogadja, amit ajándéknak szánta gőgös szultán, Samu visszadobja, igen kurtán furcsán. Nem tudom, Szebbodzsa, hogy aludt éjszaka, de életben maradt, nem tör ki a nyaka. Jön reggel a szultán lesütött szemekkel, a gróf elé járul színes kísérettel. Turbán van a fején, a csípőjén kendő, ábrázatát nézve igencsak esendő. Díszített kabátja, leeresztett orra, nyakában egy láncon lógott a zsebóra, amit ajándékba Telekitől kapott, csak nem felejtette a tegnapi napot. Egyik kezében egy díszes botot fogott, kabát gombjukából merő kanál lógott, üres palackokkal kabátja zsebében, s egy kosár palacka kísérő kezében. Jött furcsa álmát, megfejtőként nyerje meg annak bizalmát, elmondja. Samuék himlőben pusztulnak, a nagy betegségbe szinte mind elhullnak. Szabadulás kulcsa is nála van, mondja, védőreceptjének pontjait sorolja. Vág le négy nagy tyúkot, ha van, ha nincs kedved, mert négy embereddel kell azt megetetned. Lőj egy gyöngytyúkot is, oszd ki megevésre, jó az himlő ellen, jó az hasmenésre. Együgyű beszédez, tőle ennyit ellett. Samu elengedi a két füle mellett. Nem elég ő kell, mert nem mond okosságot, pálinkát koldult, és kért még orvosságot. Telek intett, hogy szorozzanak tízzel, s töltsék meg a szultán palackjait vízzel. 10 palack kandikált zsebben és kosárban, majd meglátott szultán, mi lesz a pohárban. Amint mondtam, a törzsi területeken való átmenet nem volt egy könnyű dolog, és le kellett fizetni a törzsi vezetőket ahhoz, hogy átmenjenek ezeken a területeken. Most még azonban a békés maszájoknál vagyunk, mert a maszájok azok eléggé békés emberek voltak, állattenyésztő törzsről beszélünk, akik azonban szívesen vadásztak is néha, például amikor Telekit elkísérték egy ilyen vadászatra, Teleki dicsérte őket, s azt mondja, a vadászaton kitűnő kopók ezek a maszájok. De ugyanakkor volt a kikújuk törzse, ugye, ahol nagyon-nagyon nehezen tudtak átmenni, hiszen harcos emberekről volt szó. A kikujukkal való harcok során, akikkel meg kellett ütközni, egyébként Dzsumbe Kimémeta már előre mondta Telekinek, hogy itten jó lesz az erélyes fellépés, de Teleki ugye békés ember lévén ezt nem szívlelte meg, de a végül is aztán mégiscsak Dzsumbe Kimémétának lett igaza, mert 1887. szeptember 14-én aztán kénytelen megütközni velük, és bizony halottak is voltak mindkét oldalon, de aztán Teleki jóvoltábor megköttetik a béke október 4-én, és amint mondtam, még jutalmazza is, elengedi a foglyokat, és még jutalmazza is kárpótlást ad számukra, hogy ezzel is segítse őket. Telekiék még úgy is bemutatkoznak Hönneller, mint hegymászók, hiszen, mint mondtam, mind a ketten jó fizikumban vannak, és éppen ezért elhatározzák a Kilimandzsáró megmászását, és erre a nagy útra 1887. június 19-én indulnak, azonban nem sikerül feljutniuk a csúcsra, ugye 5895 méter az nem kevés, Teleki feljutott 5310 méterre, Hönnel már előzőleg kigyengül, és a lényeg az azonban, hogy Teleki elérte a hó határát, és a Kilimandzsáró megmászása még egy évet várat magára, majd aztán a német Meyer a következő évben 1889-ben a Teleki expedíció után egy évvel mássza meg végül is a Kilimandzsárót, viszont amikor a magyar tudományos expedíció, a centenáriumi expedíció megindul 1987-88-ban, hogy Teleki útját bejárja, ők már megmásszák a Kilimandzsárót. Még azt akarom kiemelni, hogy nem csak a törzsek életét írták le, hanem például tudjuk azt, hogy a Tavétába, ahol több mint két hónapot tartózkodtak, és innen ruccantak ki, aztán például felmérési munkákat, térképészeti munkákat végzett Hönnel, vagy teleki vadászatra indult, hiszen gondoskodni kellett a csapat eledelméről, még arra is kiterjed a figyelmük, hogy alkalmazzák, tehát munkába állítsák az embereiket, és tudjuk, hogy egy ilyen manufaktúra műhelyt hoztak létre Tavetába, ahol lényegében najbereket, tehát köpenyeket és sukákat, ilyen várra akasztott, csak félvárra akasztották, hoztak létre. Ebből egyrészt felolvasnék a könyvemből. Karavántáborban munka fellendült, mondhatni, hogy most már első helyre került. Tábori szökések feledésbe mentek, a rabláncverésre már nem is emlékeztek, hetekig fűzték a gyöngyöket fűzérbe, napi 80 ember dolgozott fészerben, najberek és sukák, tehát köpenyek és váravetők készültek kelméből, köpenyek áradat a sok dolgos kézből. Masszai kalmárok rendelték ezeket, s hálával dicsérték a szorgos kezeket, mert köpenyekkel a harcos katonának, masszai harcos férfi megvette magának. Merikániból volt 2 méter a hossza, középen vörös csík, amely ketté osztja, a szkalikóból van, a széle rojtozott, szépen megvart sukák, egy sem volt foltozott. 1200 suka jött ki a műhelyből, durva deszkázatú szellőzős fészerből. Duallal jön elő a műhely végéből, szénfekete szeme kukucskál képéből, s ha tátva felejti vastag ajkú száját, erős fehér foga a dicséri gazdáját. Manufaktúrában míg az élet zajlott, Teleki és Hönnel gyűjtött, madarászott, törékeny kígyónak volt arra lakhelye, zöld színű ostoros kígyó lakott vele. Ostorosnak mondta ezt Idris Duala, tudományos neve Driophis Ahetulla. Habár itt az erdő madár kincsesláda, akadályt képezett a fák sűrű ága, kiegészítésként hát fotografáltok, benszülöttek pózba, nem szívesen álltak.
Berekmér úr, ma még kellett volna beszéljünk a két kultúra és civilizáció találkozásáról. Továbbá tudni szerettük volna azt is, hogy a Teleki expedíciónak milyen felfedezései és milyen jelentőségei voltak, hiszen a legfontosabb számunkra is, hogy a nemzetközi hírnév és persze az elismerés mit hozott maga után, mire emlékszünk ma. Beszélnünk kell még a Teleki vulkánról és a Teleki örökösökről. Javaslom, hogy folytassuk még ezt a beszélgetést a jövő héten.
Igen, hát akkor még egy beszélgetés lesz, hát akkor jobban tudunk központosítani, összefoglalni és rövidebbre venni a dolgot, így egy kissé úgy érzem, hogy én is belevesztem ebbe az afrikai útba.
Szerintem ez csak ön érzi így, folytatni fogjuk a beszélgetést, és köszönjük, hogy még egyszer eljön. Hölgyeim és uraim, az elmúlt percekben a kőbe zárt múltunkat hallották, melynek adás ideje ezennel sajnos lejárt. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Berekméri D. István nyugalmazott történelem szakos tanár és műszaki munkatársaim nevében is. Következzen még a ma déli gondolat, I. és Gyula igazsága. Csak az a nép tud tisztelni más népeket, azok szokásait, hagyományait, mely a sajátját is megbecsüli.
Hát ez így van. Egyetértek és Gyulával, s a telekiekre akarnám vetíteni az idézetet, akkor azt mondanám, hát Teleki lényegében tisztelte az afrikai törzseket, és az a kenyai paraszt, aki 1964-ben felszabadult, az ismerte Telekit, és szeretettel gondolnak Kenyában is Telekire.
Köszönjük a hozzászólását. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk az elmúlt percekben Berekméri D. Istvánt és a kőbe zárt múltunk szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép napot és hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.